Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az év első szombatján, és a mai alkalmat hálaadó Isten tiszteletnek gondoltam, mert ugye egy-egy szakasz határhoz érve, egy-egy új év kezdetén, végén is, de kezdetén is, az embernek minden oka megvan a visszatekintésre, a hátratekintésre, de az előretekintésre is. Én a mai alkalomnak a hálaadó Isten tiszteletét abban érzem, és abban gondolom, és abban látom, és majd meg fogjátok látni, hogy igen, hálát adunk az elmúlt évért, mindazért, amit az Isten velünk tett, és értünk tett az elmúlt esztendőben. Valóban felsorolni sem lehetne, hogy mi mindennel vett körül, mi mindentől óvott és védett bennünket. Tehát valóban áldjad én lelkem az Urat mindenért, amit kaptunk tőle az elmúlt esztendőben. De én a mai alkalommal, a hálaadó istentisztelet alkalmával most nem visszafelé szeretnék tekinteni, hanem előre szeretnék tekinteni. Előre az elkövetkezendő esztendőre. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, és egyáltalán foglalkoztok-e azzal, hogy emberek hogy tekintenek a jövőre, a körülöttünk élő emberek. De sokszor a gyülekezetben is lehet látni ilyen jellegű magat, tehát hozzáállást vagy életérzést. Ugye van, aki félve és rettegve gondol a jövőre. Látva azt a sok iszonyatot, ami már idáig is történt a világban, látva azokat az eseményeket és jeleket, amelyek enyhén szólva nem jó irányba mutatnak, emberek tömegeit félelemmel és rettegéssel tölti el a jövőnek a gondolata. Vannak olyanok, akik teljesen bizonytalanul, olyan várakozó állásponton, hogy majd csak lesz, hát nem tudjuk. Szóval ilyen semmilyen módon tekintenek előre. Van, aki nagyon optimistán tekint előre. Van, aki azt mondja, hogy hát ugyan már mindig voltak a történelemben válságok, és mindig kiheverte valahogy a világ, majd ezt is ki fogjuk heverni. Olyan érdekes, hogy pont most, ahogy reggel jöttem ide, egy nagy plakátot láttam, nem emlékszem, hogy még láttam volna valaha ezt a plakátot most itt, és az volt talán egy, nem is tudom, mindegy, valamelyik telefontársaságnak a reklámja, és azt mondja, hogy hallgass a szívedre, a 2023 az gyönyörű lesz, vagy jó lesz, vagy valami, és hogy a szívedre hallgass. Tehát vannak ilyen jellegű hangok, és ilyen jellegű, ilyen naív, optimista hozzáállás, vagy nem tudom, mit mondjak. Ugyanakkor van, aki strucc politikát folytat, és nem is szeret erre gondolni, hogy mi lesz, hanem használjuk ki a pillanatot, és ne is gondoljunk, hogy mi lesz, mert inkább csak éljünk a pillanatnak, a mának. Nem soroltam föl az összes lehetséges hozzáállást, ami létezik a jövővel kapcsolatban, viszont én a mai hálaadó Isten tiszteleten azt szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy most, 2023 legelején miért tekinthetünk hálával az előttünk álló esztendőre? Hálaadó Isten tisztelet, de adjunk hálát előre a jövőért, a jövő az elkövetkezendő esztendőért, és szeretném, hogyha ezt a gondolatot vennénk végig, és legalábbis egy bizonyos részét áttekintenénk a mai alkalommal. Mindenek előtt hála. Nem tudom, hogy mit gondolunk egyáltalán a háláról. Fontos dolog a hála, nem fontos dolog a hála, szép dolog, vagy kevésbé szép. Miért fontos a hála? Miért fontos a hála?
Még a depresszió gyógyírjaként is mondják a hálát.
Így van, pontosan. Hadd mondjam, orvosilag bizonyított, hogy a hálánál hatékonyabb gyógymód szinte nem lét, az egyik leghatékonyabb gyógymód mindenféle esetben. Ellen White azt írja, hogy a test és a lélek gyógyítására a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság. Igen, hála. A Nagyorvos lábnyomán című könyvből szeretnék idézni egy rövid részletet, ezt a mondatot is onnan idéztem. Azt mondja, a lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Tehát a hálát is, ha kifejezzük, akkor elmélyül a szívünkben. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Tehát ha hálát adnánk mindenért, amit elnyerünk az Istentől, a hitünk is növekedne, és boldogabbak lennénk. Nem tudom, voltatok-e már így ebben az életben, én sajnos küszködök, bocsánat, ilyen értelemben emberekkel a tekintetben, hogy akármit mond az ember, mindig csak a negatívum. Valami történik jó vele, rámutatok, hogy de hát örülj neki, hogy ez történt. Igen, de ez és ez és ez. Állandóan. Szóval, és depresszióhoz vezet. Ki kell, hogy mondjuk, hogyha az ember nem hálás, nem tudja értékelni, amit az Istentől kap. A nehézségek vannak, persze, hogy vannak. De ha nincs az emberben hála az elnyert áldásokért, ez tönkre tudja tenni az embernek az életét, a boldogságát elveszi, fizikai, lelki betegségeket is okozhat. Utána így olvasom, emberi nyelv képtelen kifejezni, véges elme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a földön soha ki nem apadó forráshoz hasonlíthatna örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjáról árad. Csodálatos idézet, igen, és talán még egyetlen egy gondolat, akkor hát neveljünk szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére, szoktassuk lelkünket a bizakodásra. És hát még tovább folytatja, a Nagyorvos lábnyomán című könyvben megtaláljuk ezt a csodálatos szakaszt a hálával kapcsolatban. Na de érthető, ugye, amiről idáig szóltunk, na de hát a bizonytalan jövőre miért tekintsünk hálásan? Ráadásul akkor, amikor tudjuk az igei kijelentések alapján, hogy nem a könnyebb élet fog következni, hanem az egyre nehezedő körülmények. Figyeljünk egy másik idézetet is, hadd olvassak. Az Értelem, Jellem, Egyéniség című könyv második kötetéből így olvasom. Azt kérdezheted, hogy miként énekelhetnék e sötét kilátással előttem, a szomorúság és gyász terhével lelkemen. És egy kérdéssel válaszol erre a kérdésre. Földi bánataink megfosztottak volna mindenható barátunktól, Jézustól? Nem lehet olyan földi nehézség és bánat, amely Jézustól megfosztaná az embert, és ez önmagában a hálának a legnagyobb forrása. Legyen hát Istennek drága fiával adott ajándéka a folytonos öröm üzenetünk tárgya. Amikor kérésünkkel a kegyelem királyi székehez járulunk, ne feledjük fölajánlani a hálaadás dallamait is. Amikor kéréseinkkel a királyi szék elé járulunk, ne feledjük, mit mond, felajánlani a hálaadás dallamait is. Hol fogalmazza meg ezt a Szentírás? Tökéletes. Filippi 4.6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. Hálaadással. Tehát az első gondolat, amit szeretném, hogyha megjegyeznénk a Filippi 4.6-ból, meg ennek az idézetnek az alapján, és olyan jó lenne, ha rögzítenénk magunkban egy pár szempontot, amire kérnénk, hogy az Isten adjon erőt. Az elkövetkezendő esztendőben, az előttünk álló esztendőben bármit kérünk, ne feledjünk el előre hálát adni érte, előre hálát adni. És nem csak úgy formából, hanem végig gondolva, hogy én most ezt az ügyet, a mindenható Isten kezébe helyezem le. Önmagában ennél van nagyobb örömforrás az ember életében, és hálára okot adó alkalom, hogy a végtelen hatalmú Isten kezébe helyezhetem ezt az ügyet. Hálaadással tárjuk fel a mi kéréseinket a legnehezebb helyzetekben, amikor a legnagyobb bajok érnek bennünket, akkor is hálaadással tárjuk fel a mi kívánságainkat az Isten előtt. És ezt a hálát előre, a hálát mi alapozza meg? Az Isten ígéretei. Az Isten ígéretei, amelyek igenek és ámenek. Az Isten ígéretei mit ígér meg az Isten? Hogy a legnehezebb élethelyzetekben is ott lesz velünk. Igen, előre az Isten ígéretébe belekapaszkodni. És azon kívül pedig, majd erről részletesen szólunk mindjárt, de még csak egyetlen egy gondolat, hogy miért is adhatunk hálát ezért az új évért is, meg minden pillanatban? Hogy az utunk egyre rövidebb. Jézus eljövetele egyre közelebb van. Egyre rövidebb az életnek a nyomorúsága, szenvedése. Nem tudom, hogy a régi énekeskönyvet ki ismeri, abban volt egy ilyen ének, hogy már egy hétnek újra vége, utunk újra rövidebb. Ugye kevesbb a lét szenvedése, örök hazánk közelebb. Annyira szép ez az ének, annyira szeretem, időnként még most is szoktam otthon énekelni. Igen, és mit mond Pál apostol? Mert még vaj mi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Tehát bármilyen szenvedés, nyomorúságért, bármilyen nehéz helyzet, egyre rövidebb az az idő, amit itt kell töltenünk, és Jézus eljövetele nem sokára be fog következni. Azon kívül szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy ha bepillantást enged az Isten az igén keresztül a mennybe, a mennynek milyen a légköre? Mik hangzanak ott el? Milyen szavak a mennyei lényekről? Dicséret és hálaadás. Ez a mennynek a nyelve. Nézzük meg Jelenések könyvében is. Hálaadás, dicsőség a teremtésért, az Istennek, az alkotónak, a báránynak. Mindenhol a dicséret és a hála a mennynek a nyelve. És ezt a nyelvet nekünk már itt, ezen a földön kell megtanulnunk. A bajok és nehézségek közepette is. De szeretném megkérdezni, hogy szerintetek meg tudjuk-e magunktól tanulni a hálát? Ez most olyan, hogy akkor én elhatározom, hogy akkor a jövő évben én hálás leszek? Ez ilyen? Nem. Ézsaiás könyve azt mondja, hogy én megteremtem ajkukon a hála gyümölcsét. Én teremtem meg az ő ajkukon a hálának a gyümölcsét. Tehát ezért imádkozzunk. Ez Ézsaiás könyve 57. fejezet 19. versében van ez az ige. Több mindent mond ez az igén, csak ezt az egyetlen egy gondolatot ragadtam ki belőle, ezért is nem mondtam be az ige helyet. Tehát, hogy megteremtem ajkukon a hála gyümölcsét. Az Úr egy gyümölcsöt mikor tud belő? Ja, bocsánat. Ézsaiás 19-ben van. Tehát, igen, 18-19. Látjátok? Utait láttam, meggyógyítom őt, vezetem őt, és vígasztalást nyújtok neki és gyászolóinak, és megteremtem ajkaikon a hála gyümölcsét. Tehát, az Isten mikor tud egy gyümölcsöt megteremni, egy jellemvonást mikor tud bennünk kiformálni? Ha én imádkozom érte és kérem, ugye? Akkor tud az Isten bennem munkálkodni. És ha én kérem, ki fogja bennem munkálni, és megteremti az ajkamon a szívből jövő, nem formális, a szívből jövő hálának a gyümölcsét. A következő szeretném, hogyha felolvasnánk egy igét, és azt az igét szeretném felolvasni, amit annyira nagyon jól ismerünk, Ézsaiás könyve 65. fejezet, 17. verse. És azért szeretném, hogyha ezt az igét felolvasnánk, mert azzal a kérdést szeretném előtte feltenni, hogy szerintetek mi a mennyben hálásak leszünk-e a földi élet nyomorúságaiért? A mennyben...
meg az értelmét, hogy miért zajlottak le.
Így van. Tehát a mennyben vajon hálásak leszünk-e ezekért a sokszor nagyon-nagyon negatív eseményekért? Nézzük meg, azt mondja Ézsaiás könyve a 65. fejezet 17. versében, hogy mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Na most akkor eszünkbe fognak jutni a nyomorúságok, vagy nem fognak eszünkbe jutni a nyomorúságok? Igen. És az 1000 év után eszünkbe fognak jutni. Az, hogy még csak észbe sem jutnak, bocsánat, hadd kérdezem meg szerintetek, és tőled is külön kérdezem, hogy ha az embernek a memóriája törlődik a múltjával kapcsolatban, akkor az ugyanaz az ember? Az nem ugyanaz az ember. Tehát igen, sőt, hadd mondjam, hogy amit, nem tudom, bocsánat, fiatalok is vannak közöttünk, idősebbek is vannak közöttünk, de a fiatalokat is nyugodtan megkérdezem, visszaemlékeztek az életetek összes eseményére? Hát ki emlékszik? Hát pedig még csak tizenvalahány éve van, de senki nem emlékszik minden eseményre. És mennyi mindent elfelejtünk. Sokszor valaki mond valamit, ja tényleg ez is volt. Ott a mennyben mindenre fogunk emlékezni. De akkor miért mondja azt, hogy még csak ingyen sem említettek, még csak észbe se jutnak? Nem azért, mert törlődött a memóriánk, hanem azoknak a fájdalma, fájó emlékezés nem lesz. Igen, nem lesz fájó emlékezés, hogy jaj, hogy ez történt, vagy az történt, hanem hálásan fogunk majd ezekre visszagondolni, és az igét meg fogjuk nézni, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen hálás emlékezés lesz az Újföldön, rendszeresen. Elsősorban azt szeretném megkérdezni, hogy mi az a két ünnep, ami itt a Földön ünnep volt, és a mennyben is ünnep lesz? Szombat és? A sátoros ünnep. Tökéletes. A szombat és a sátoros ünnep. Először nézzük meg a szombatnak a kérdését. Ézsaiás könyve 66. fejezet 23. verse azt mondja, hogy lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr. Igen, jól ismerjük az igét. Szombat, hónapról hónapra, szombatról szombatra eljő minden test engem imádni. Az első kérdés, hogy a szombat most itt, ezen a földön is, mire emlékeztet bennünket? A teremtésre. Így van. Tehát a teremtésre emlékeztet, ugye mit olvasunk a 10 parancsolatban? Ugye az indoklás a szombatnapnak az indoklása, hogy mert 6 napon teremtette az Úr az eget, a földet, és a 7. napon megnyugodott. De most olvassuk el Mózes 5. könyve, 5. fejezet, 15. versét. Mózes 5. könyve, 5. fejezet, 15. vers. Mózes a 40 éves pusztai vándorlás vége felé, amikor már búcsúzik a néptől, mert ugye az Úr elmondja, hogy majd Józsué fogja bevezetni a népet, akkor a népnek a lelkére a legfontosabb dolgokat újból helyezi, és feleleveni történeteket, a legfontosabb dolgokat újból megismétli, és a 10 parancsolatot is megemlíti. Ugyanúgy, ahogy Mózes 2. könyvében olvassuk. De nézzük meg, hogy itt a szombatnap megtartásával kapcsolatban egy másik indokot mond az ige. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Hát akkor most minek az emlékünnepe a szombatnap? Igen, a teremtés. És utána mondott, hogy a megváltás, megszabadítás. Így van. De miért kapcsolódik össze ez a kettő? Miért egy és ugyanaz? Egy Korintus ígére szeretnék csak kívülről hivatkozni. Mit mond Pál apostol? Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság legyen, mire utal? A teremtésre, ugye? Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Tehát a szombat napja a teremtő Istenre való emlékezés napja, amiben mi tartozik bele? Bele tartozik a fizikai létünknek a megalkotása, megteremtése, de a bűnből való szabadítás is. A lelkünket, a szívünket hogy teremti újjá? Az ő isteni teremtő hatalmánál fogva. Miért? És ebből az igéből hogy látszik ez? Egyiptom minek a jelképe? A bűnnek, a szolgaságnak a jelképe. És azt mondja, hogy kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral, és ezért parancsolta meg, hogy a szombat napját megtartsad. Tehát a szombati nap A hálás emlékezés az életünkért, a teremtésért, hálás emlékezés a megváltásért, a bűnből való szabadításért, a szívünk újjáteremtéséért. És még egy dolog. Azt mondja, hogy kihozott téged az Úr, azt a népet ugye fizikailag is kihozta ugye a szolgaság házából, ugye Egyiptomból. És hogy hozta ki őket az Úr onnan? Milyen módon? Mit mond? Erős kézzel és kinyújtott karral. Miért, hogy hozta ki őket? A csodák sokasága által, az isteni csodák sokasága által, teremtő hatalmánál fogva szabadította meg őket. Hadd kérdezzem meg, hogy a mi életünkben tapasztaltuk már nem egyszer az Isten teremtő hatalmát a szabadításunk érdekében? Igen, tehát a szombatnapnak ez a rendeltetése. Hálás szívvel való megemlékezés minden formában az Isten teremtő hatalmáról, ami életünkben van, mi megnyilvánul. És ezért, mit mond? A mennyben örökké hálásak leszünk. Lesz, hogy hónapról hónapra, szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Hála és köszönet az életért, a megváltásért, az üdvösségért, azokért a csodákért, amelyeket cselekedett velünk az Isten. A másik ünnep, ahogy már mondtátok, és nagyon örülök, a másik hatalmas nagy ünnep a mennyben a sátoros ünnep lesz. Zakariás könyve 14. fejezet 16. verséhez lapozzunk. Zakariás könyve 14. fejezet 16. verse. És itt a következőket olvassuk. És lesz, hogy akik megmaradnak mind a ma népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek, esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Mit mond? Lesz, hogy esztendőről esztendőre. Ugye a sátoros ünnep az Ószövetségben is évenként egyszer volt. Ugye a szombat az minden hét, ezt mondja, hogy hónapról hónapra, szombatról szombatra, tehát az minden hét. Ez évente egyszer. Esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Kettős profécia, ez a profécia is vonatkozik Izrael népére is, de most ezzel a részével nem szeretnék foglalkozni, hanem az előttünk álló időre, tehát a profécia igazi, valóságos, teljes beteljesülésére szeretnék utalni. Hadd kérdezzem meg, hogy tudjuk-e, és emlékezetünkben van-e, hogy mi is volt egyáltalán az a sátoros ünnep, egyáltalán mi volt a jelentősége az ószövetségi ünnepkörnek. Az ószövetségi ünnepkör, ugye egy évben ezek az ünnepek előre vetítették a megváltásnak a legnagyobb eseményeit. A megváltás legnagyobb eseményeit. A tavaszi ünnepkör, mivel kezdődött a pászka ünnepe? Mire utalt? Jézus halálára, ugye? Jött harmadnapra a zsengekéve bemutatása, mire utalt? Jézus feltámadására. Ugye utána jött ugye az pünkösd ünnep, hogy Jézus áldozata nyomán ugye a magvak, az evangélium magvai, a Krisztusról szóló ismeret elkezdődött felnövekedni, tehát emberek sokasága fogadta el, az evangélium hirdetés az egész világon, tehát elindult, elkezdődhet. Ez volt ugye a tavaszi ünnepkör. Utána jött az őszi ünnepkör, ez pedig már a végső eseményekre utal. A tavaszi ünnepkör az Jézus első eljövetelének az eseményeit vetítette előre, az őszi ünnepkör pedig az ő második visszajövetelének az eseményeit vetíti előre. Volt a kürtzengés ünnepe, ami mire utalt, mire mutatott? A nagy engesztelési napra, ennyi volt a szerepe, és a nagy engesztelési nap az pedig mi volt? Az ítélet, ugye? Tehát az ítéletet vetítette előre. Mi most ennek, amit ők évente mindig megünnepelték, ugye az Ószövetségben, mi a valóságban most ennek az idejében élünk, a nagy engesztelési napnak az idejében, az ítéletnek az idejében élünk. De egy ünnep van, ami még nem valósult meg, és ez a sátoros ünnep. Mi is volt ez a sátoros ünnep? Egész röviden tekintsük át. Ez volt az év leghosszabb és egyik legünnepélyesebb időszaka. Elsősorban ez egy hála ünnep volt. Miért adtak hálát? Ez a betakarítási ünnep volt, minden terményt már betakarítottak, ugye ez ősszel volt, minden terményt betakarítottak, hálát adtak Istennek, az esztendőnek a javaiért, és egy betakarítási hála ünnep volt. Azon kívül közvetlenül a nagy engesztelési nap után történt, amikor minek a tudatában, felszabadult tudatában voltak, hogy a bűneik eltöröltettek, megbocsátattak a bűneik, tehát felszabadult, hálateli, örömteli szívvel ünnepelték az Isten jóságát és kegyelmét. Azon kívül, mit kellett tenni a sátoros ünnepen, és mire kellett visszaemlékezni? Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 42 és 43 verseket olvassuk el. Mózes 3. könyve 42 és 43. verseit a következőképpen olvassuk. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Mire kellett nekik visszaemlékezni? A pusztai vándorlás 40 évére. El kellett hagyniuk otthonaikat, sátorokban lakni, és erre az időszakra kellett nekik visszaemlékezni. De nézzük meg, hogy miért volt ez ennyire jelentőségteljes időszak Izrael népe életében ez a 40 év? Miért? Hát vándoroltak, még hazájuk sem volt. Miért volt kiemelkedő időszak az életükben? Miért? Az Isten közvetlen vezetése volt az ő életükben. Az Isten közvetlenül vezette, és naponkénti csoda által tartotta fenn az életüket. Nyilvánvaló, kézzel fogható csoda által. Miért? Nézzük meg, Nehémiás könyvéhez lapozunk, és innen fogunk most sokat olvasni majd, több igét. Nehémiás könyve 9. fejezet. Amikor a fogság után ugye felépítették a templomot, és utána egy idő után ugye Nehémiás Esdrás vezetésével az élet, a polgári élet, tehát meg egyáltalán önkormányzatot kaptak, beindulhatott a vallási élet is, ilyen értelemben a templomi szolgálat is elkezdődhetett. Akkor megünnepeltek, hatalmas sátoros ünnepet tartottak Nehémiás idejében. És nézzük meg, hogy mire kellett visszaemlékezni. Először olvassuk el a 9. fejezet 10. és 11. versét. Azt mondja, és tettél jeleket és csodákat a fáraón és minden szolgáin és földjének egész népén, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek a te néped ellen, és szereztél magadnak nevet, mint a mai napság is van. És a tengert kétfelé választád ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Mit mond? Mire kellett nekik emlékezni? Hogy az ő üldözőikkel, akik oly kevélyen cselekedtek velük, az Isten mit tett, és ketté választotta előttük a Verestengert, és végleges szabadulást nyújtott nekik az ő üldözőiktől. Mire kellett még emlékezni? 12. vers. A következőt mondja. És felhőnek oszlopában vezetted őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosíts nekik az utat, melyen menjenek. Naponkénti csoda, honnan tudták volna, hogy merre kell menni, hol kell letáborozni, mikor kell tovább indulni. Közvetlen isteni vezetés volt a nép előtt. Miről kellett még megemlékezni? A 15. verset nézzük meg. És kenyeret az égből adtál nekik éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban, és mondtad nékik, hogy menjenek be, és bírják a földet, melyre nézve felemeltet kezedet, hogy nekik adod. Mire kellett visszaemlékezni? A naponkénti tápláltatásukra. Az Isten most is, nekünk is, ő gondoskodik a tápláltatásunkról, de azt képzeljük el, amikor naponta hullik a manna. Milyen sokszor megfeledkezünk, hogy az Úrtól van ugye minden, amink van, de amikor naponta ott hullott az a manna, naponként emlékeztek ugye az Istennek a gondviseléséről. Erről is meg kellett emlékezni, és mire? Hogy az Úr felemelte az ő kezét esküvésre, ugye? hogy nekik adja az ígéret földjét, és nekik adta, bemehettek? Bemehettek minden nyomorúság után. Nagyon érdekes, ezek után kicsikét több igét olvasunk, de annyira szép ez a szakasz, hogy el tudnám mondani saját szavaimmal is, de olvassuk el az igében. Nézzük meg, hogy mire kellett még emlékezni, és ez nagyon-nagyon érdekes, ugyanitt Nehémiás 9, a 19-től olvassuk el a 21-ig terjedő verseket. A 19-től a 21-ig. Azt mondja, és te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen mentek. És a te jó lelkedet adtad nekik, hogy őket oktatnál, és mannádat nem vontad meg szájuktól, és vizet adtál nekik szomjúságukban. És 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában, fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és lábaik meg nem dagadtak. Na most nem tudom, hogy ha végigolvassuk ezt a szakaszt, akkor a 15. versnél hagytuk az előbb abba, azt látjuk, hogy újból megismétli azokat a dolgokat, amelyeket az előbb már megemlített. Ugye, hogy a felhő, a tűzoszlop, a manna, a víz, a táplálás, a stb. Miért említi meg még egyszer, hogy erről is meg kellett emlékezni? Miért? Ezt nézzük meg a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. Ezt közvetlenül megelőző, igen, hogy miért említi újból hálás szívvel ezeket az áldásokat. Mert nézzük meg, hogy viszonyult a nép az isteni vezetéshez és áldáshoz. Ők pedig, ami atyáink felfuvalkodtak, és megkeményítették nyakukat, és nem hallgatták parancsolataidat, és vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményíték nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba az ő makacskodásukban. De mit mond? De te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Sőt, még borjúképet is csináltak maguknak, és azt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból, és nagy bosszúsággal illettek téged. Miért említi ezeket? Hogy annak ellenére, hogy az Isten naponkénti csodája tartotta őket fenn, lázadoztak, vissza akartak térni Egyiptomba, gonoszul cselekedtek. De mire kellett megemlékezni? Az Isten végtelen hűségéről és irgalmasságáról, hogy az ő makacskodásukban nem hagyta el őket, hanem naponként megújult az ő kegyelme az ő hálátlan népe iránt. Még egy dolgot csak hadd említsek meg kívülről, hogy még mire kellett emlékezni a sátoros ünnepen, és mire emlékezhettek vissza. Az a puszta, ahol jártak. Emlékszünk rá, hogy Mózes hogy emlékszik vissza, minek a pusztája volt? A mérges kígyók és skorpióknak a pusztája volt. Megmarta őket valaha is a kígyó? Hányszor?
Egyszer.
És miért? Mert nem értékelték az Isten áldásait és kegyelmét, és egyszer csak elvonta tőlük az ő védő kezét. És mi történt? Ezek a skorpiók és kígyók marták halomra a népet, és ott haltak meg rengetegen. Mit mutatott meg az Isten? Ember, gondold végig, hogy mit teszek érted, hogy mi az, amit elhárítok, bajt és veszedelmet, ami nem természetes az életedben. Mindenre vissza kellett emlékezniük, hogy így vándoroltatta őket 40 évig a pusztában. De én most befejezésül, és a legnagyobb hangsúlyt most erre szeretném tenni, hogy ezt a sátoros ünnepet a mennyben fogjuk majd először megtartani a mennybe érkezéskor, és utána azt mondja, esztendőről esztendőre eljönnek, hogy megünnepeljék a sátorok ünnepét. Tehát mire fogunk visszaemlékezni majd az új földön mindig végig és hálás szívvel? Mit mondtunk? A sátoros ünnep először is betakarítási ünnep volt. Örültek, hogy az összes termény betakarításra kerül. Minek fogunk örülni a célba érkezéskor? Amikor Jézus hazavisz bennünket? Minek? Mit jelent, hogy minden termény betakarítatod?
És a szeretteink is ott vannak.
Így van, pontosan. Amikor elküldi az aratókat, és ugye az ő gabonáját csűrbe takarítja, az örök csűrök számára betakarítja, micsoda öröm lesz, amikor minden népből, nemzetségből, ágazatból és nyelvből maradéktalanul ott lesznek, akik elfogadták a megváltást. Milyen öröm lesz látni azt, hogy akikért fáradoztunk ebben az életben, azok is ott tudnak lenni, és egy kis láncem lehettünk az ő megmentésük érdekében. Olyan öröm, hogy kibeszélhetetlen. Mit mond Jézus, mit mond az ige, hogy milyen öröm lesz ez? Nem tudom, emlékszünk rá? Azt mondja, hogy a megváltottak újjongás között fognak Sionba jönni. Újjongás között. Hogy nem egyedül vagyunk, rengeteg itt. Szóval kimondhatatlan öröm, betakarítási ünnep. Egyetlen egy híja nem lesz a megváltottaknak. És ezért örökké hálát fogunk adni az Istennek. Örökkön örökké. Mit mondtunk? Milyen ünnep volt még? Miről kellett megemlékezni a sátoros ünnepen? Hogy ez a nagy engesztelési nap után volt, hogy a bűneik eltöröltettek, megbocsátattak. Örökké hálásak leszünk a bűnből való szabadításért. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy az Isten hova nyúlt utánunk itt a földi életben. Soha nem fogjuk elfelejteni. Ha elfelejtenénk valaha, akkor nem tudnánk értékelni igazából Jézus áldozatát. Jézus kezén és lábán a sebhelyek miért lesznek meg örökkön örökké? Azért, hogy bennünket állandóan korholjon, hogy milyen rosszak voltunk? Szó nincs róla. Hanem emlékeztet az ő szeretetére, a változhatatlan szeretetére és irgalmára, amely akkor sem fogyott el, amikor mi nem értékeltük ezt a szeretetet. De a végén célba tudja jutatni az övéit. Igen, erre a szeretetre való emlékezés. És micsoda hála és öröm lesz a mennyben, hogy nincs többé bűn, nincs többé kísértő, a bűnnek a nyomai örökre eltűnnek, mindaz, ami a bűn következménye ebben a földi életben, örömre ad okot ez? Milyen hálásak és örömteliek leszünk örökön örökké ezért, amit az Isten velünk tett. A teljes győzelem öröme, amit hogy fogalmaz meg Pál apostol? A ma nemes harcot megharcoltam, és futásomat elvégeztem. Milyen öröm, hatalmas öröm mindez. És akik fehér ruhába vannak öltözve, a bárány előtt vannak, és mi van a kezükben? Pálmaágak. Győzelem, a győzelemnek, a célba érkezésnek az öröme. És hadd mondjam, nem tudom, hogy ti voltatok-e már ebben az életben így, sajnos én voltam így, hogy az ember sokszor van, aminek nagyon tud örülni. De egy idő után megvan az a dolog, de egy idő után megszokottá válik, és úgy természetesnek válik. Nem tudom, ti vagytok így az életben, hogy nagyon örülünk, és utána olyan természetes hozzátartozik az életünkhöz. De a mennyben nem így lesz. Örökké friss és élő hála lesz a szívünkben ezért. Nem lesz felejtés, nem lesz hozzászokás olyan értelemben, a jóhoz is nagyon hamar hozzá tudunk szokni. Örökké hálát fogunk azért adni. És soha nem felejtjük el, hogy mibe került ez a mennynek, hogy mi ott lehessünk. Azon kívül, mit mondtunk? Az izraelitáknak vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak az időszakára, hogy az Isten milyen módon hordozta őket. Nekünk mire lesz majd visszaemlékezési lehetőség? Hogy a földi történelemnek a legnehezebb időszakában az Isten hogy óvott, hogy vigyázott reánk, és hogy juttatott célba bennünket. Nézzük meg, mi mindenért fogunk majd hálát adni, csak egy idézetet hadd olvasak az Életünk és Munkánk című könyvből. A jövő sötétnek és bizonytalannak látszik. És figyeljük, mit mond. De az Úr nem kívánja, hogy ezek a dolgok nyugtalanítsanak bennünket. Ha nyomorúság jön, kegyelmet fog adni, hogy elviselhessük. Ami az Úr volt nekünk, és amit tett értünk, indítson hálára. Nehogy valaha így zúgolódjunk, vagy pedig panaszkodjunk. És nézzük meg a lelki jelentését mindennek, amit a sátoros ünnepen, a 40 éves pusztai vándorlásra visszatekintve, amit nekik újra át kellett élni, és végig kellett gondolni. Mit mondtunk, mi volt az első? Hogy megszabadította őket a nyomorgatótól, az őket üldözőktől, és ketté nyitotta előttük a veres tengert. Ugye? Ez volt az első. Na most olvassuk el Ézsaiás könyve 51. fejezetét, Ézsaiás könyve 51. fejezet 10-től a 15-ig terjedő verseket. Nem, ez csak a 10-től 12-ig először, bocsánat. Mit mond? Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak, mire utal? A veres tengeri átkelésre, ugye a nép szabadulására. És figyeljük meg, mivel hozza párhuzamba? Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös örömfejükön vigasságot és örömöt találnak. Eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? Nézzük meg ezt az igét. Azt mondja, az Isten népének ugyanez lesz a tapasztalata, hogy életveszélyes helyzetbe kerülnek. Ugye a nép is ott, a veres tenger partján mit élt át? Nincs menekülés, nincs szabadulás. És az Isten utat nyitott nekik. És az üldözőiktől végérvényesen megszabadultak. Azt mondja, így térnek meg az Úrnak megváltottai, a legnagyobb nyomorúság után az Isten hatalmas csodával fogja az övéit, újjongás és öröm között a mennyei hazába, a mennyei Kánaánba bevinni. És nézzük meg, milyen bátorítás az előttünk álló időben is. Féltünk már emberektől? Emberek haragjától? Rossz indulatától? Hányszor lehet az életben, az előttünk álló időben is? És mit mond? Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? És most olvassuk tovább a 13-tól a 15-ig terjedő verseket. Hogy elfeledkeztél az Úrról, teremtődről, aki az eget kiterjeszti és a földet megalapítál? És hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja? Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyere nem fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkedtettem a tengert, és zúgnak habjai, seregeknek ura az én nevem. Mit fog tenni az Úr az ő népéért az előtte álló időben, a legnagyobb nyomorúság idején? Hogy van az ígéret? Kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. Mit mond? Azt mondja, kenyere sem fog elfogyni a veremben, akármilyen nehéz helyzetben lesz. Ezt fogjuk átélni az előttünk álló időben, a nehéz helyzetet. De a csoda, a szabadulás annál nagyobb lesz a hálánk és az örömünk az isteni gondviselésért. Nézzük meg tovább. Mit fogunk még átélni? És bocsánat, hát ugye, tehát itt is mondja, hogy félsz? Miért félsz embertől? Hát én vagyok a seregek ura. Egy ember haragját pillanat alatt el tudom fordítani. Akármilyen élethelyzet jön, ne féljünk, ne rettegjünk, mert a seregek ura és Istene van az ő népével. A következő. Miért kellett nekik még hálát adni és megemlékezni? Miről? Hogy a felhő és a tűzoszlop vezette őket. Hogy vonatkozik ez az előttünk álló időre? Nem tudom, ti gondolkodtatok már azon, hogy amikor nehéz helyzet lesz, vagy menekülni kell, vagy hova fogunk menni, mit fogunk csinálni? És mire utal? Felhő és tűzoszlop. Csak most kívülről szeretném idézni, esetleg kivetítheted, én közben mondom, Ézsaiás könyve, 4. fejezet, 3-tól az 5-ig terjedő versei. Nézzük meg, mit mond ez az ige szakasz. Ézsaiás 4, 3-tól 5-ig. Azt mondja, ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével. Tehát miről beszél? Ha az Úr tényleg meg tud bennünket szabadítani, a megváltottakról beszél, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé, nappal felhőt és kodöt, és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert az egész dicsőségen oltalma lesz, és sátorlészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Ugyanez hoz a párhuzamba, ami volt a pusztában 40 évig, ugyanez lesz Isten népének a tapasztalata a legvégső időben is. Ő mutat utat, te ide menjél, te oda menjél, ezt ne gondolkodjunk előre, ne tépelődjünk, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Adjunk hálát ezért az ígéretért, hogy az isteni gondviselés a karjain fog bennünket hordozni, felhő és tűzoszlop, ahogy őket, ugyanúgy fog bennünket is vezetni. Azon kívül emlékeztek arra a szakaszra, amit az előbb felolvastunk, a Nehémiásnál, hogy ruháik nem koptak róluk le, és a lábaik nem dagadtak meg. Nem tudom, ilyenen ti nem szoktatok gondolkodni? Én nekem sokszor olyan gyermetek dolog eszembe jut ilyen értelemben, hogy de hát akkor tiszta ruha, meg én nem tudom, meg ez, meg az, meg hogy lesz. Szóval biztos, hogy mindenkinek vannak ilyen különböző gondolatai, legalábbis gondolom. És mit mond? Ne törődj vele. Ahogy róluk a ruha nem kopott le, és nem dagadtak meg a lábaik, a saruik nem szakadtak el, ugyanúgy az Isten minden szükségletéről az övéinek a legnagyobb nyomorúság idején is gondot fog viselni. Nem ad előre ez hálára okot nekünk, és Isten dicsőítésre. És a skorpiók mérges kígyók pusztája távol tartott minden ragadozót. Távol tartott minden ragadozót. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy amikor az első igazi sátoros ünnep meg fog valósulni majd a mennyben a célba érkezéskor, és utána esztendőről esztendőre, amikor felmegyünk, hogy megüljük a sátoroknak az ünnepét, hálás szívvel fogunk visszagondolni az életünk legnehezebb és legkeservesebb tapasztalataira is, amiről most úgy érezzük, hogy annyira fáj, annyira nem is értjük, hogy miért van, hálával fogunk visszagondolni rá. Nem tudom, úgy azon gondolkodtam, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez nincs megírva sehol a Bibliában, de kíváncsi vagyok. Szerintetek József, amikor ott volt a családja is, minden, ezek a csodálatos események történtek, szerintetek kesergett azon, hogy nekem békjóba volt a lábam, nekem börtönbe kellett lennem, eszébe jutott, persze, hogy tudta, hogy ott volt, de Istenem, köszönöm, hogy azt megengedted, mert ott találkoztam azzal a fősütőmester, meg a főpohárnokkal, nem tudom, értjük? Tehát, ami most a legnehezebbnek tűnik ebben az életben, a legnagyobb hálára és örömre, és tényleg Isten dicsőítése okot adó lesz, amire most mondom, esetleg így tekintünk. Éppen ezért tanuljunk meg előre hálát adni. És emlékeztek, van egy annyira szép visszaemlékező mondata Mózesnek, annyira szeretem, bocsánat, annyira szeretem ezt a mondatát Mózesnek, többször megemlíti Mózes 5. könyvében, olvassuk ezt, talán vetés is ki, a 9. fejezet 19. verse. Mózes visszaemlékezik a pusztai vándorlás legnehezebb időszakaira, a legkritikusabb helyzetekre, és figyeljük, mit mond? Mert féltem a haragtól és a busulástól, amelyel tireátok úgy megharagudott az Úr, hogy el akart pusztítani titeket. Megint egy élethelyzetet mond. És hogy fejezi be? És meghallgatott az Úr engem akkor is. Többször elmondja ebben a visszaemlékezésben, annyira szép. Visszaemlékezik a nyomorúságra, és mivel tudja lezárni? És meghallgatott az Úr engem akkor is. Hogy hány és hány meghallgatott ima és ima tapasztalatot adott nekünk az Úr, már most ebben a földi életben is. És hadd mondjam, az az öröm, ami a sátoros ünnepkor lesz, ami a mennybeérkezés öröme, és ami állandóan elevenen fog a mi szívünkben élni, ez az öröm nagyobb öröm lesz, mintha nem vesztünk volna el. Nagyobb öröm lesz, mintha nem értek volna bennünket ezek a nyomorúságok. Mit mond már most is a Biblia? hogy nagyobb öröm van a mennyben egy elveszett bűnösön, ugye, de aki megtér, mint a többin, akinek nincs szüksége megtérésre. Kibeszélhetetlen hála és öröm lesz az ember része. Én szívem mélyéből kívánom, hogy így tekintsünk az előttünk álló esztendőre. Így tekintsünk az előttünk álló esztendőre, zárásként a Korintusi második levélből olvassuk el a 4. fejezet 17-18. Verset. Pál apostol mit mondott az ő valóban sokszor nyomorúsággal teli életéről? Korintusi második levél 4. fejezet 17 és 18. verse a következőt mondja. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy így tekintsünk előre erre az évre, hálás és reményteli szívvel. És szívből kívánom, hogy megtapasztaljuk mindazt, amit az Isten adni akar nekünk ennek következtében. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te végtelen szeretetedért, türelmedért, irgalmadért, amelyet tanúsítasz irántunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te gondot viseltél mindez ideig rólunk, ami annyira nem természetes, hogy itt lehetünk, és még élhetünk, és megvan mindenünk, amikor látjuk a világban ezt a rengeteg nyomorúságot és tragédiát. Köszönjük, Urunk, hogy felettünk tartottad a te kezedet mindez ideig, és köszönjük, hogy azért munkálkodsz a mi életünkben, hogy mi végérvényesen célba tudjunk érkezni. És Urunk, kérünk adjat, hogy amiről most közösen gondolkodtunk, megvalósuljon a mi életünkben. Adjat, hogy mindenért hálát tudjunk neked adni. Adjad, Istenünk, hogy soha ne csüggedjünk el. Adjad, hogy állandóan annak az eleven tudatában legyünk, hogy te egy pillanatra nem hagysz el bennünket, és ahogy a te népedet a legnehezebb küzdelemben és a legnehezebb körülmények között csodálatos módon megtartottad, a tiédet is ugyanígy meg fogod tartani és védeni fogod. Urunk, adjál nekünk szívből jövő hálát, te teremtsed meg ajkunkon a hála gyümölcsét, magunktól annyira önzők, hálátlanak vagyunk. Urunk, munkáld ezt ki bennünk, munkáld ki a mennyi nyelvezetét bennünk, hogy a hála és a te dicsőítésednek a lelkülete legyen állandóan a mi életünkben. És Urunk, adjad, hogy ezzel tudjunk bizonyságot tenni a körülöttünk élő csüggett emberek számára. Urunk, adjad, hogy reményt tudjunk sugározni. Adjad, hogy az egész lényünk azt mutassa, hogy valóban mi hiszünk te benned, hiszünk a te ígéreteidben, és Jézusunk, te nem sokára visszajössz, hogy magadhoz vegyed azokat, akik elfogadták a te megváltásodat, Jézusunk. Urunk, tisztítsál meg bennünket a mi bűneinktől, hogy azok között lehessünk, akiknek az életében mindezek a csodálatos ígéretek majd valósággá lesznek. A te végtelen kegyelmedből, Jézus áldozatáért kértük, Urunk. Amen.